14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Nagy péntek van, Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja. Nagy péntek jelképe és egyben a kereszténység legfontosabb szimbóluma a kereszt, mely egyszerre utal Krisztus engesztelő áldozatára, valamint a bűn és halál fölötti győzelmére. A református templomok tetején gyakran kakas emlékeztet a Krisztust megtagadó Péter alakjára, az ébrenlét és a bűnbánat fontosságára. A kakas a hűség, bűnbánatra való felhívás, az erkölcsi éberség és az igaz hitűség szimbóluma. Sok gyülekezetben azzal is kifejezik a nagypénteki gyászt, hogy a templomban fekete terítővel borítják le az úrasztalát, esetleg a szószéket, Mózes széket. A református kegyességnek évszázadokon át része volt a passió előadása és a lamentáció. Ezek anyagát az evangelisták szövegeiből, illetve Jeremiás síralmaiból merítették. A passió felolvasása és megfelelő énekversekkel történő felosztása több református gyülekezetben ma is gyakorlatban van. Ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Barajti József, a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora. Barajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Az alkalmon többek mellett a gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkar adott műsort. Húsvéti programokra várják az érdeklődőket Miskolcon a Népkertben. Április 6-áig a gyerekeké a főszerep, megnyílik az ország egyetlen 200 méter hosszú felfújható akadálypályája. A pálya péntektől hétfőig 9 és 19 óra között látogatható. Kinyitott a Miskolc-Topolcai tó csónakázó része, 10 vízibicikli és 3 csónak áll rendelkezésre, melyek felkészítve várják az érkezőket minden nap 10 és 17 óra között. Szombaton rendezik meg a 25. Bolondok napi bringatúrát. A résztvevők reggel 8:30-kor találkoznak a miskolci tiszai pályaudvaron, ahonnan egy 62 kilométeres túrára indulnak. Az útvonal Diósgyőrön, Jukóbányán, Parasznyán, Sajó-Szentpéteren és Borsod-Szirákon halad át, a cél Kazincbarcika. A túra szintemelkedése több mint 300 méter, a szervezők minden érdeklődőt várnak. A visszautazás vonattal biztosított Miskolc, illetve Ózd irányába. Húsvéti programokkal várják a családokat a Fenyőkertben szombaton 15 és 17 óra között a Borsodi megyeszékhelyen. A természet közeli program során a gyerekek játékos kincskeresésen vehetnek részt, az elrejtett jelképes kincseket húsvéti ajándékcsomagokra válthatják be. A határidő lejártának napján még csak nem 3700-an kérték felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, és mintegy 14 000-en jelentkeztek át egy másik magyarországi településre az április 12-i országgyűlési választásra, derül ki a Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adataiból. Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján nem tartózkodnak Magyarországon, az ország nagykövetségein és konzulátusain szavazhatnak. A külképviseleten szavazóknak csütörtökön 16 óráig kellett felvetetniük magukat a külképviseleti névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a péntek reggeli adatok alapján az utolsó napon benyújtott kérelmeket rögzítették, így most majdnem 91 000-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben. A legtöbben 9500-an Londonban szavaznának, míg Hágában 6300-an, Münchenben több mint 5500-an, Bernben 4200-an, Stuttgartban 4000-en, Bécsben pedig majdnem 3000 választópolgár kívánja leadni a szavazatát. A külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat ott nem bontják fel, hanem Magyarországra szállítják, és a voksokat bekeverik a szavazópolgár választó kerületében az erre kijelölt szavazókör szavazatai közé. Ugyanebben a szavazókörben kerülnek megszámlálásra az átjelentkezők voksai is. Vidéken, Szegeden szavaznának átjelentkezéssel a legtöbben, több mint 5000-en, még Debrecenben majdnem 4400 átjelentkező van a péntek reggeli adatok alapján.
Az időjárásról.
Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A középső ország részben előfordulhat zápor. Az északi északnyugati szél nagy területen lesz erős. A hőmérséklet napközben 13 és 19 fok között alakul. Nagy szombaton sok napsütésre lehet számítani fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Nagy szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 20 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a nagypénteki üzenet.
Mert amire neki most készen kell állnia, az eleve egy nagy teher, hogy a hallgatósága, a tanítványai, a szűk környezete egyszerűen még a kanyarban sincs, hogy megértse, hogy mi készül. És nyilván nekünk, a mostani individuális embernek van egy olyan fókuszunk, hogy hát az a személyi dolog, ami Jézust érint, és az, hogy mennyire nehéz lehetett neki, de ez ennél sokkal többről szól, mert világokat összekapcsoló dolgok fognak történni, és ő annak a középpontjában áll.
A Református Tiszántúl idei első száma most közelebb címmel jelent meg.
Valóban mi ebben most újítottunk, konkrétabb címeket szoktunk adni. Ezt egy kicsit a társlapunktól, az Egyházmegyei Laptól, a közösségtől tanultuk el, hogy ők gyakrabban teszik. Néha lehet általánosabb, talányosabb címet adni, egy fogalmat többféleképpen megközelíteni. Most ebben az esetben mi is így döntöttünk, és a közelebbet teológiailag és gyülekezeti szinten, gyülekezetek között, különböző felekezetek között, vagy speciális területeken, mint az ifjúsági misszióban.
Tojásírással készültek a húsvétra a Györkösmányi Albert emlékházban.
Régen nyilván, hogy személyre szólóan írták meg a tojásokat a lányok a legényeknek, és akkor az üzenetet, amit kimondottan annak a legénynek akartak üzenni, a tojásra ráírták. Manapság már nem azért írunk meg egy bizonyos mintát, mert üzenni akarunk vele, hanem azért, mert azt tetszik nekünk. És érdekes, hogy azért csak nyomon követhető magának a mintának, egy-egy mintának a változása, mert a régebbi minták, az ősibb minták például egy ilyen, hogy kakastaréjos, de hogyha már másképp van az a kakastaré elhelyezve egy tojáson, akkor az már nagyon könnyen átalakul hóvirággá.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nagypéntek a keresztény világ egyik legmélyebb üzenetű napja. Csend, áldozat és megváltás. Ezen a napon a hívők Jézus Krisztus kereszthalálára emlékeznek, amely a szeretet és az önfeláldozás legnagyobb példája. De mit jelent mindez ma a mindennapokban? Erről beszélgetünk Margitics János, református lelkipásztorral.
Ugye Jézus ott van Jeruzsálemben, itt az evangéliumok leírásából elég sok mindent megtudunk és meglátunk. Ugye megtörténik az utolsó vacsora, csak hogy ilyen nagyon ikonikus pillanatokat emeljek ki, és szépen lassan Jézus előtt abszolút nem kérdéses módon, de lépdes afelé, a feladat felé, amelyebe az Isten küldés. Talán ennek az egyik legmeghatóbb, és azt hiszem minnyájunkat megindító mozzanat, amikor a Gecsemáné kertben vért és verejtéket izzadva könyörög, mert amire neki most készen kell állnia, az eleve egy nagy teher, hogy a hallgatósága, a tanítványai, a szűk környezete egyszerűen még a kanyarban sincs, hogy megértse, hogy mi készül. És nyilván nekünk, a mostani individuális embernek van egy olyan fókuszunk, hogy hát az a személyi dolog, ami Jézust érint, és az, hogy mennyire nehéz lehetett neki, de ez ennél sokkal többről szól, mert világokat összekapcsoló dolgok fognak történni, és ő annak a középpontjában áll, Isten ítélete, és közöttünk, és odaáll, és ő magára veszi a vétkeinknek minden csapását, és minden terhét, és megfizet. Megfizet ezért. És a hét, amely ide vezet, az mindenféle szempontból egy rettenet, hiszen ugye a sátán beteszi a lábát a 12-es körbe, a tanítványi körbe, és Júdáson keresztül, hogy ilyen régiesen fogalmazzunk meg, lakozást vesz abban a közösségben. A sátán ilyen direkt módon már nagyon régen lépett fel ott az evangéliumok tanításában, ezt napi bibliaolvasmányok alapján érthettük meg és láthattuk meg, de most itt van újra, és ugye nagyon sokat lamentálunk azon, hogy mi lehetett Júdásnak a belső motivációja, az evangéliumokat érdemes figyelmesen olvasni, ott csak ennyi megjegyzés születik, hogy is beleköltözött a sátán. Ez egy nagyon megdöbbentő megállapítás, de azt hiszem nekünk, akik most mindent kontextusban, meg magyarázatokkal megtüzdelve, meg háttérinformációkkal próbálunk feloldani, ez egy nagy figyelmeztetés, hogy a vége az ugyanaz lesz. Bárhogy jutottál oda, a vége ugyanaz lesz, és ennek összefüggésében nagyon, nagyon ébresztő lehet az mindnyájunk számára, hogy jól döntsünk, és jól vigyázzunk, hogy mikor és miben tudjuk jobban a dolgunkat, mint a Mester, mint Jézus, mint az Atya. Mert annak a folyamatnak a végén olyan tragédiák állnak sorban, amelyek szépen lassan benyújtják a számlát, és azt hiszem, annál fájdalmasabbat mondani, mint hogy mi történik Júdással, nehéz lenne az ő esetével kapcsolatban, mert eljön majd a felismerés, hogy amit tett, az nagyon nem volt a helyén. És ugye ott van az Istentől kapott ajándék annak, hogy belássuk, hogy a hibánknak mekkora az ára. Csak az a helyzet, hogy az ő összefüggésében ez azt is jelenti, hogy ez neki teljesen összetöri az életét. És ez is ugyanúgy ott van a 12-es körben, és ezt Jézus is és a tanítványok is nem ugyanabban az időben, és nem ugyanabban a mélységben, de érzékelik és látják. Majd később lesz ez egyértelmű és nyilvánvaló, de nagy péntekben, amikor azt látjuk, hogy össze vannak zuhanva a tanítványok, és van ez a mély csend, van ez a fájdalom, van ez a légkör, amelynek talán nem is lehet szavakkal vagy jelzőkkel megragadni a miben létét, csak így próbálkozások szintjén, ez mind-mind ott szerepel az események láncolatában, és ezeket a fájdalmakat, ezeket a terheket is hordja magán Krisztus, és amikor azt várnák tőle, hogy mondjuk úgy viselkedjen, mint egy akármilyen egyszerű hétköznapi ember, akkor a lehető legnagyobb erővel és lélek jelenléttel, hűséggel csendbe tud maradni. Amikor pedig megszólal, mert valamilyen úton, módon meg kell, hogy szólaljon, akkor is olyan bölcsen, és csak annyit, hogy az eseményeket abban az irányba és abban a mederbe tartja, amit Isten kijelölt.
Eljutunk nagypéntekig, ugye csütörtökön megtörténik az utolsó vacsora, Jézust elfogják nagypénteken, járunk, amikor már a tanítványok szétszaladva vannak, de mégis közel hozzá, valahol közel hozzá. Jézus keresztre feszítik a világ esetétől. Ez a pillanat, ennek miért kell megtörténnie? Miért fontos az, hogy ez a nagypéntekhez eljussunk, és ez miért fordulópont akár a keresztény világunk életében, az egész világ életében?
Egy részről az ószövetségi gondolkodásban nem idegen az, hogy a bűnnek ára van, és ezt az árat meg kell fizetni. Ezt az Isten kegyelmes voltából áldozaton keresztül elfogadja. Tehát amikor az ember állatáldozatot mutat be, ételáldozatot mutat be, oda járul a szín elé a templomba, és a papok segítségével, az Isten tiszteleti rendtartás segítségével bűnbánatot tart, ezt Isten elfogadja. Ez egy nagy kegyelem, de ez a gyakorlat rengetegszer kiüresedik. Az Ószövetségben sok helyen olvashatunk arról, amikor Isten az áldozatokról beszél, és azt mondja, nem áldozatot akarok, hanem irgalmasságot. Tehát ott van, nagyon erősen, nagyon mélyen látszik, hogy mennyire kiüresedik ez a gyakorlat, és Jézus lesz az, aki az ő szenvedésében, az ő életében és a halálában is a lehető legnagyobb odaadással és pontossággal végrehajtja Isten tervét, és ma elvégzi a tökéletes áldozatot büntelenként, valóságos emberként és valóságos Istenként felmegy a keresztre. És ott a keresztem a római kivégzési formáknak megfelelően van valaki, akit a zsidó nép ajánlott erre a sorsra, de akik egyébként figyelmesen olvassák az evangéliumot, ott Isten báránya van, aki azért áldoztatik fel, és azért kerül oda, hogy én, aki nem tudok magamért bemutatni áldozatot, mert mindig több a rossz, mint a jó, én, aki a törvény által el kellene, hogy vesszek, én nekem, akinek igazából nincs megoldásom arra, hogy eljussak az Atyához, értem Jézus Krisztus oda felmegy, és a lehető legláthatóbb és legemberibb módon szenved, meghal, és megfizet a bűnökért. És ugye a további kitekintés az az, hogy eljön majd a nagypéntek utáni pár nap, amelyben csendről, ilyen gyászhoz kapcsolódó feldolgozásokról olvasunk, mély zavartságról, szétszéledésről, ami teljesen egy emberi dolog. Tehát így zajlik le nagyjából az, amikor egy ekkora trauma és tragédia szétver egy kis közösséget, vagy egy nagyobb közösséget, És igazából, ami nagyon érdekes, hogy ami harmadnap történik. Mert ez az a harmadnap, ami úgymond, mint a repülőgép a földtől elemelkedik, és aki életébe először lát ilyet, annak azon túl, hogy hihetetlen, talán még érthetetlen is, de ez az analógia, ez nagyon gyengén tudja megragadni a feltámadásnak a lényegét, de azt hiszem ilyen képformájában kicsit így lehet ezt emészthetőbben megfogalmazni.
A feltámadás cselekmény az nagyon sok kétejt is hoz magával. Konkrétan őrizték azt a sírt, hogy nehogy ez megtörténhessen, hogy nehogy valaki elrabolhassa Jézusnak a testét, és ezáltal valami tév dolog menjen el. De mégis megtörténik. Mégis nyitva van harmadnapra, nyitva van a sír, és még sincs benne csak egy angyal, aki majd elmondja az örömhírt.
Ez a legmegdöbbentőbb, hogy húsvét egy bizonyos pontig teljesen történelminek, teljesen emészthetőnek tűnik széles körökben is. Tehát ez nem egy...
Történészek is elfogadják. Így nem van, vitatott.
Nem vitatott az, hogy ezen a módon, és így mentek végbe az események, és nagyon jó, hogy előkerült ez a sírőriztetés is, mert maga a hatalom is ráér, ez a római hatalom. Ugye a zsidók nagyon hathatós tanácsaira, a zsidó vezetés hathatós tanácsaira, hogy itt most mindent nagyon-nagyon erősen kontroll alatt kell tartani, és hát egy sírt őriztetni, azt gondolom, hogy mindenkor egy nagyon furcsa és megdöbbentő valami, de itt ez megtörténik, és igazából ez a sok emberi tapasztalat, ami bennünk él, az azt mondja, hogy itt erőt azok képviselnek, akik a népvezetői, mert ők az ő szavukra mozdulnak meg a fogmegek, a templomi szolgák, és ők tudnak itt valamit megmozdítani. Vagy erőt képvisel a római hatalom, a helytartó, akinek a keze alatt ott vannak a római katonák, akik nagyon harcedzettek, nagyon agresszívek, nagyon, nagyon jó végre tudnak hajtani parancsokat, ha erről van szó. Aztán minden ilyen emberi erő úgymond tehetetlenül elszenvedi azt, amikor Isten valamire azt mondja, hogy ennek meg kell történnie, és tehetetlenül el kell szenvedje azt is, amikor valamit nem tehetnek meg. Egy nagyon furcsa megközelítés, csak így a gondolat mélyítése véget. Jézust hamarabb szerették volna már ebben a minőségében félretenni. Tehát már réges-régen kész a gondolat, hogy na, őt ki kell szorítani, és hát ez másképpen nem fog menni, csak erőszakkal is. De nem tudják megtenni, és nem tudják véghez vinni. Az evangélium kommentárja nagyon hathatós, és nagyon mélyen ott van, mert féltek. Féltek attól, hogy az a nép, amely fölött ott állnak, amelyeket ők vezetik, az ezért bosszút áll rajtuk. És milyen megdöbbentően őszinte az evangélium a hatalommal kapcsolatban, hogy ilyen a mi hatalmunk. Hogy egyik pillanatban még az egekig emel, vagy ilyen magabiztosságot ad, a másik pillanatban pedig ellenem fordulhat az, amiben én erősnek gondolom magam. És itt nagyon jó látni azt, amikor az evangéliumot olvassuk, hogy Jézus jelenléte az nem ilyen, hogy neki is ugyanezek a belső motivációi lennének. Annyira megrendítő látni azt az elkötelezettséget, amit se az előtt, se az után nem láthattunk a föld színén, ahogy az Atya terve benne ott van, és megy lépésről lépésre. És az a lépésről lépésre, akármennyire is lelassul, és fájdalmassá válik nagy péntek, nagy szombat összefüggésében, végül eljutunk a feltámadásig. És ez a feltámadás annyira egy nem megszokott, annyira nem ebben a földi életben tapasztalt valóság, hogy ha nem a Szentlélek munkája, ott az angyal jelenlétében, sőt, maga Jézus Krisztus megjelenésekor, akkor az az emberi tudat és az emberi lélek számára egy értelmezhetetlen dolog. De itt látszik, hogy mekkora nagy kegyelem nekünk a pártfogó, aki segít megérteni azt, hogy ebben a földi valóságban az Isten munkája és az Isten cselekvései, azok bőven túlmutatnak azokon az elképzeléseken, azokon a lehetőségeken, amiket mi megmerünk kockáztatni. Tehát biztos, hogy vagyunk vele úgy, hogy nem merünk hinni abban, hogy egyszer majd béke lesz, vagy, nem merünk hinni abban, hogy abban marad majd egy nagyon rossz dolog az életemben, mondjuk, hogy a másik beteg, vagy kimozdultunk az anyagi biztonságból. Nem merünk hinni abban, hogy vannak dolgok, amelyeket Isten véghez tud vinni, mert a tapasztalataink hozzákötnek minket ahhoz a gondolkodáshoz, hogy mindennek egy iránya van, és az az irány az a sír. És ami igazából Jézus által megtörténik, hogy az ugyanabban az irányba ment, csak megmutatta, hogy még azért ott bőven van tovább. És az örök életre mutatott rá, és azt is elmondta, és megmutatta nekünk, hogy nekünk az örök életben helyünk van ő általa. És ez ahogy szépen lassan valósággá válik az emberekben, és megértik, ugye nagyon sokat megjelenik az övéinek. És szépen lassan valósággá válik az emberekben, az övéiben az, hogy ő feltámadt, és dolgunk van ezen a világon, és akik szétesve, egy házban elbújva, megrettenve igazából arra készültek, hogy valahogy eltűnjenek ők is a történelem süllyesztőjébe, ők 11-en, aztán majd 12-en, aztán majd jóval szélesebb körben már azon munkálkodnak, hogy elvigyék az örömhírt, hogy a Mester feltámadt, és azt hiszem, 2000 év táblatából is ez egy nagyon erős és ugyanolyan meghökkentő üzenet, mint a korabeli szemtanúknak, mint mindnyájunknak. Tehát amikor nagy péntekről beszélünk, akkor húsvétról is beszélünk. Amikor húsvétról beszélünk, akkor pedig nagy péntekről is beszélünk. Ezek a folyamatok nem molekulárisan elválasztva egymástól léteznek ilyen kis külön dobozokban, hanem itt kéz a kézben jár a világ megváltása, és én hiszem azt, hogy nem csak a borzalom és nem csak a szörnyűség kell, ami elérjen hozzánk mindabból, ami történt, hanem mindemellett látni kell azt is, hogy van egy Isten, aki szeret, van egy Isten, aki egy szülött fiát adta értünk, és van egy Isten, akinek nem közömbös, hogy miképpen telnek a mi mindennapjaink, és akár így, akár az ünnepben, a templomban, az ige hirdetésben keres bennünket, és közösségre akar velünk lépni. Úgyhogy én ehhez kívánok mindenkinek áldott elcsendesedést, és áldott felidézését mindannak, ami a nagypénteki eseményekben történt, értünk.
Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk. Out of state, I don't know why he made hometowns if it's somewhere I can't stay. I don't know why he made growing up, but I guess that we're all gonna. Yeah, I don't know a lot of things, but I know why God made mamas. For the open arms to fall into, that's why God made mamas.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapja, a református tiszántúl idei első száma most közelebb címmel jelent meg. A szerzők több cikkben is sokféle megközelítéssel foglalkoznak ezzel a központi gondolattal. Hogyan lehet közelebb kerülni Istenhez, a gyülekezet, a közösség tagjaihoz, vagy akár a fiatalokhoz? Olá Ilona, Fazakas Gergely főszerkesztőt, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjét kérdezte.
Megjelent a református tiszántúl idei első lapszám. Ugye negyed évente találkozhatunk ezzel a kiadvánnyal, és mindig egy izgalmas cím, egy izgalmas téma köré szervezik ezeket a számokat. Most pedig még talán talányosabb vagy szerteágazóbb ez a fogalom, hogy közelebb. Ugye most ez a hívószó, ez a cím.
Jól látja szerkesztő asszony, köszönjük szépen a figyelmet, hogy most is beszélhetünk a református tiszántúlról, de valóban mi ebben most újítottunk, konkrétabb címeket szoktunk adni. Ezt egy kicsit a társlapunktól, az egyházmegyei laptól, a közösségtől tanultuk el, hogy ők gyakrabban teszik, néha lehet általánosabb, talányosabb címet adni, egy fogalmat többféleképpen megközelíteni, most ebben az esetben mi is így döntöttünk, és a közelebbet teológiailag és gyülekezeti szinten, gyülekezetek között, különböző felekezetek között, vagy speciális területeken, mint az ifjúsági misszióban hogyan lehet körbejárni? Mit jelent az, hogy egyszerre Istenhez, vagy egymáshoz, vagy magunkhoz vagyunk közelebb?
Kicsit engedjen minket bepillantani a kulisszák mögé, amikor kitalálják, hogy mi lesz a következő szám témája. Nyilván ez lehet egy-egy jeles alkalom, évforduló, ami inspirálhat, de hogyha így megállapodnak abban, hogy egy ilyen tényleg több oldalról értelmezhető címet válasszanak, akkor ilyenkor feldobják a témát a szerzőiknek, vagy úgy néznek körül a lehetséges, meghívott vendégszerzők között, hogy ki mindenki hogyan tudja ezt gazdagítani, és akkor feldobják nekik ezt a bizonyos labdát, aztán mindenki hozza, ami benne megmozdul erre.
Igen, valóban mind a két irányt szoktuk választani. Tehát van, amikor átgondoljuk, hogy melyek azok a szempontok, rétegek, amelyek elő kell, hogy kerüljenek, mondjuk úgy blokkok, most is ezt tettük. Ahogy az előbb röviden említettem, most valóban így gondoltuk át, hogy legyen egy személyesebb rész, amikor az életfordulók idején hogyan vagyunk, vagy mihez vagyunk közelebb. Van olyan téma, amelyet tényleg így vetettünk föl, így fogalmaztunk meg, hogy mondjuk a nyugdíjhoz közeledés, vagy éppen az élet nyitása egy házasság után, gyermekszületés után, hogyan változik az élet, vagy éppen a veszteségeink által, hogy kerülünk közelebb Istenhez. Tehát itt meghatároztuk a témákat, és szerzőket kerestünk hozzá, és itt ezekben az esetekben valóban a szerzőink be is tartották, és nagyjából ezeket a saját életfordulóikat írták meg. Nyilván olyanokat kerestünk meg, akik tudjuk, hogy ebben az életfordulóban vagy elkerül vannak. De amikor azt mondtuk, hogy nagyjából a gyülekezeteken belüli kapcsolatokról beszélni, vagy gyülekezetek közötti kapcsolatról, hogyan kerülünk egymáshoz közelebb, ott egyáltalán nem határoztunk meg témát, elsősorban itt lelkipásztorok írtak ilyen témájú cikkeket, ott valóban ők jelölték ki, és van, aki eltért az eredeti nagyjáboli fölkérés témájától, és valószínűleg sokkal jobb cikket írt, mert hitelesebb, mert a saját hangján szólalt meg. Ilyen lett például Alexa Imre presbiter testvérünk Máté Szalkáról, aki a gyülekezeten belüli kapcsolatot egy szép virággal, egy gyülekezeti virággal ábrázolta, hogyan jutnak az érdeklődők egyre közelebb a gyülekezet magjához, az elköteleződéshez, a missziós feladatvállaláshoz, szolgálatvállaláshoz. Tehát egy folyamatot írt le, neki nem ilyen feladatot adtunk, noha tudtuk, hogy nagyjából Máté Szalkán is hasonlóan működik a gondolkodás, mint számos más helyen a Tiszántúlon, és nyilván más gyülekezetekben is, de mégiscsak ő maga nagyon jól rá tudott hangolódni arra, hogy ez a gyülekezetük koncepciója működik Máté Szalka kertvárosban. Vagy éppen a viszonylag új lelkipásztor, egyébként most iktatták be, éppen nemrég az apagyi lelkipásztor házaspár, Bohus Csaba és Bohus Kis Ingrid, pontosabban Apagyon és Napkoron szolgálnak ők. Ott a lelkipásztor és a gyülekezet egymásra találásának folyamatát mutatják meg. Egy viszonylag frissen érkezett, nyilván már a beiktatást megelőzően több mint egy éve ott voltak, ez egy milyen folyamatot jelent, és ezt sokan meg tudják mutatni a saját életükben is, nyilván kis különbségekkel, de mégiscsak egyfajta modellszerű, és nagyon sajátosan egyedi lesz ez a példa. Úgyhogy valahogy így kerestük a konkrét személyeket, konkrét témára, és általánosabban meghatározva próbáltunk hozzárendelni egy-egy szerzőt, vagy fölkért szerzőt, aztán van, aki nem tudta most vállalni, van, aki pedig sokkal jobbat írt, mint ahogy mi ezt elképzeltük volna.
Lépjünk egy vissza, vagy feljebb, hiszen mint minden lapszámnál itt is van egy igei gondolat, egy olyan vezérfonal, amit lehet követni, és mindig ezzel az elméleti alapvetéssel indítják az újságot, és hát mi lehetne feljebb, mint hogyha az Istenhez való közelséget emeljük ki.
Igen, most két teológiai tanárt kértünk meg, Ledán Istvánt és Hodosi Takács Elődöt, ők egy-egy olyan cikket írtak, amelynek valóban kicsit az Ószövetség és egy kicsit az Újszövetségi alapozását teszik meg, a Krisztushoz való közeledés, illetve a nép, a zsidó nép Istenhez való közeledésének folyamata, és ennek analógiájára tulajdonképpen az egész kereszténység hogyan közeledik magához Istenhez. De volt egy harmadik cikk is, amely eredetileg nem a teológiai közelítések, most ezt a címet adtuk, általában a teológiai alapvetés vagy ilyesmit szoktunk a blokknak adni, de most a főcímhez igazodva ezt adtuk. És Koncvágási Katalin nagy tiszteletű asszony, aki ugye a Nőszövetségnek a elnöke is, és tulajdonképpen nem csak nőszövetségi elnök és lelkipásztor, hanem kiváló teológus is, ő pedig a női lelkiséget mutatja meg. Közeledjetek az Istenhez, és a Mária Márta történetén keresztül mutatja meg a női lelkiség különbségeit, a praktikus, a gyakorlati tevékenység, és ugye hát Jézus Máriára mondja azt, hogy te a jobb részt választottad. Tehát itt a Lázár testvéreinek a története is előkerül, és hát ez azért fontos számunkra, mert a női lelkiségnek ritkában jelenik meg önállóan, mondjuk úgy teológiai magyarázattal a szempontja. Koncvágási Katalin is, és mások is, és most is tettünk ilyet a Nőszövetség rovatban, általában a nőszövetségi eseményekről számolnak be, a nőszövetség szolgálatairól számolnak be, de most valóban egy nagyon jó lelki megalapozása következett, úgyhogy az is jó, hogyha nem csak általános, hanem résztémák is előkerülnek, olyan hangon és olyan szinten és olyan érthető módon, amely bármely nem teológiát végzett gyülekezeti tagnak, presbiternek, mint amilyenek mi magunk is vagyunk, részben a szerkesztőségben, nyilván közöttünk lelkészek is vannak, teológusok is vannak, ennek a tudományos oldalát is megközelítők, de mégiscsak elsősorban a gyülekezeti tagokhoz szólunk, mindannyiunkhoz, akik fontosnak gondoljuk, hogy többet értsünk abból, amit a Szentírás mond, ez esetben a női lelkiségről.
Azt hiszem, ezek azért is nagyon fontosak, mert az olvasót viszik közelebb. Egyrészt a szerzőkhöz, másrészt az adott közösségekhez, akik így reflektorfénybe kerülnek. Mert ez is fontos, hogy az egyházi életnek, a gyülekezeteknek, ezeknek a református közösségeknek minél több oldalát megcsillantsák, hiszen ezeken alapokon ez is egy feltett szándék, hogy ne mindig ugyanazt a nyomvonalat járják, hanem mutassanak többet és többfélét.
Igen, és ebből a gondolatból azt emelném ki, hogy ez esetben egy konkrét közösség egy kicsit az ötletadója is volt, vagy áttételesen talán az ötletadója is volt a közelebb témának. Ez most a fiatalok, az egyetemi gyülekezet, egyetemi gyülekezetek, mert hogy nem csak a Debreceni Egyetemi Gyülekezet, hanem a Szegedi Egyetemi Gyülekezet viszonylag frissen kinevezett lelkipásztor az Ilahi Réka is beszámol a gyülekezet missziójáról, de még inkább a Debreceni Egyetemi Gyülekezetnek a hosszú idő alatt kiforrott, konkrétan tulajdonképpen projekttel, egyetemistákat bevonva projekttel forrott ki az, hogy az ő jelszavuk, szlogenjük évekre előre az egyel közelebb gondolata lesz. És ebből az egyel közelebből mondhatjuk azt, hogy vágtuk le az egyelt, és lett a közelebb a téma. Nem biztos, hogy pont így alakult, lehet, hogy egy kicsit véletlenszerű is, viszont amikor egymásra talált a két szlogen, akkor úgy döntöttünk, hogy ők lesznek a fókuszban, és az egyetemi misszió vált tulajdonképpen a közösségek közül a lap fókuszpontjává, és itt a lelkipásztor, vezető lelkipásztor Kovács Gergő cikkén túl valóban egyetemisták szólalnak meg, három egyetemista is megszólal különböző és különböző témában. Tulajdonképpen ők valósítják meg azt, amely eredetileg a szám koncepciója volt, hogy megmutassák, hogy mit jelent, hogy magunkhoz közelebb vagyunk, a gyülekezethez, egymáshoz vagyunk közelebb, és Istenhez vagyunk közelebb. És ezeket a rétegeket mutatják meg nagyon személyes hangon, nagyon különbözően, van közöttük bölcsész és informatikus hallgató is, úgyhogy egészen más tapasztalatuk, nézőpontjuk van, de mindőjük beágyazott gyülekezeti tag, nem csak az egyetemi gyülekezetben, hanem otthoni anyagyülekezetében is. Úgyhogy nagyon szeretjük azt, hogyha ennyire a fiatalos hangok is meg tudnak szólalni. És hát ez esetben most a nőszövetségi gondolkodás mellett az ifjak lendületes megközelítése van, úgyhogy fontos, hogy egy-egy fókuszpont is legyen ilyenkor a lapszámban.
A 2020-os év első számáról beszélgetünk, és a korábbi években mindig arról is szó volt, hogy az egyház, a zsinat valaminek szentel egy-egy évet, valamit igyekszik a reflektorfénybe állítani, hoz egy olyan gondolatot, amire abban az évben megpróbálnak még több figyelmet adni, és annak az aspektusait kifejteni különböző rendezvényeken, felületeken, akár ilyen orgánumokon keresztül. Így van ez idén is?
Így van az idén is, és jól látja szerkesztő azt, hogy ezt általában mi az első számban szoktuk megtenni. Most úgy döntöttünk, hogy a második szám, úgyhogy itt a reklám hely, hogy a következő számot is, az majd május végén, június elején fog megjelenni, az imádságnak szenteljük. Ugye a zsinat az imádság évének rendelte el a 2026-os esztendőt, de azért már most ebben a számban is egy rovat erejéig elindítottuk ezt a sorozatot. Ennek a történeti oldalát Olá Róbert főkönyvtáros, a Református Kollégium nagykönyvtárának főkönyvtárosa rovata lesz ez, és minden számban az imádság történetről fog írni. Most ebben az esetben Mélius Juhász Péter imádságos könyvéről ír nagyon érthetően, érdekes módon. Ő volt az első tiszántúli püspök, Debrecenben ismerjük az ő nevét, sok intézmény, szobrok, terek őrzik az emlékét, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes, hogy ő mit gondolt az imádságról Kálvin nyomán.
és a következő lapszámban jöhet a folytatás, még azonban mielőtt az a szemünk elé kerülne, most itt van az első, a 2026-os első kiadvány, hogyan, hol lehet olvasni, hozzájutni.
Nagyon frissen jelent meg, valóban még szinte nyomdafesték tapintható rajta. Most fogjuk kiküldeni a gyülekezeteknek, hogy a minden gyülekezet rendel ebből, vagy alanyi jogon is egy-egy számot megkap, de biztatunk minden gyülekezetet arra, hogy több példányt is tudjanak rendelni, és így a presbiterekhez, gyülekezeti tagokhoz is el tudják juttatni. Ezentúl pedig Debrecenben a nagy templom mögött található karakter könyvesboltban és kávézóban vásárolható meg, vagy megrendelhető a tiszántúli református egyházkerület püspöki hivatalától, úgyhogy ha valaki új rendelő, magánrendelő, ilyenek is vannak, örömmel várjuk a megrendelést és küldjük természetesen a lapszámokat.
Az elmúlt percekben Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével beszélgettünk.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A jeles naptár hagyományőrző gyermekprogram a tojásírás rejtelmeiben nyújtott betekintést március 27-én a Györkösmányi Albert emlékházban. Az esemény házigazdája Kós Katalin programszervező volt, aki bemutatta az általa megálmodott programsorozatot. A foglalkozás szakmai irányítói pedig Cserei Bodz Zsuzsa néprajzkutató és Szabó Kinga játszóház vezető voltak. Velük a tojásírás hagyományáról és művészetéről beszélgettünk. Ezt követően a résztvevő szülőket és gyermekeket kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
2007 táján gondoltam arra, hogy nagyon szeretnék egy olyan programsorozatot beindítani az MK Györkösmányi Albert emlékházában, amely egyrészt gyerekeknek szól, másrészt pedig a gyerekek számára a népi hagyományokat mutatja be. És akkor kerestem társakat ehhez az ötletemhez, és nagy öröm volt számomra, hogy rátaláltam Szabó Kingára és Cserei Bodzsuzsára, akik kiváló szakemberek ezen a téren, kiváló kézművesek, és ezen kívül pedig gyerekekkel is nagyon ügyesen foglalkoznak. Kinga többek közt játszóházat is vezet már nagyon sok éve. 2009. januárjában kezdtük el ezt a sorozatot, havonta szervezzük meg, és a népi hagyományok különböző területeit felismertetjük meg tulajdonképpen a gyerekeket, de nagyon fontos az, hogy minden hónaphoz kötődő jeles napokról is beszélünk nekik. Tehát tulajdonképpen általában úgy folyik le egy ilyen alkalom, hogy először ismerkedő játékokat játszunk a gyerekekkel, majd beszélünk a jeles napokról, aztán kézművesség, valamilyen kézművesség következik, az lehet szövés, vagy lehet nemezelés, lehet ugye ma éppen tojást írunk, és a végén pedig a kézműves tevékenység eredményét nézzük meg és értékeljük ki. Nagyon, nagyon örülünk annak is, amikor a szülők, nagyszülők is elkísérik a gyerekeket, hiszen akkor otthon is tudnak ezekről a jeles napokról beszélgetni, vagy akár otthon megpróbálkozni ezekkel a kézműves tevékenységekkel.
És vannak visszatérő csoportok évről évre, vagy milyen iskolákkal működnek együtt?
Nem konkrétan iskolákkal működünk együtt, hanem Kinga tanítónőként is dolgozott. Nagyon sok osztályt ismer, de teljesen nyitott, tehát nem csak osztályok jöhetnek, hanem vannak visszatérő gyerekek, akik már évek óta járnak, szüleik elhozzák, és sok esetben itt is maradnak a szülők velük, és ennek nagyon örülünk, mert ismétlem, hogy akkor a szülőkkel otthon tudják folytatni tulajdonképpen azt, amit itt megtanultak.
Szabó Kinga játszóházvezetőt és Cserei Bodzsuzsa néprajzkutatót a tojásírás hagyományáról kérdeztük. Kezdjük a tojásírás hagyományától, honnan indult, hogy hogyan jutunk el a jelenig, a máig.
Hát az a helyzet, hogy igazából nem tudjuk azt, hogy milyen régóta írják a tojásokat, de az biztos, hogy nagyon-nagyon régi időktől már a tojás felületét üzenet küldésre használták. Például régi avarkori sírokban találtak színezett és karcolt mintás tojás héjakat. És ebből gondoljuk azt, meg abból, hogy mintakincsben nagyon-nagyon sok régi archaikus minta van, ebből gondoljuk azt, hogy nagyon régóta írják már az üzeneteket a tojásokra, mert tulajdonképpen a neve is azért tojásírás, mert üzenetet hordoznak ezek a régi minták.
Milyen minták voltak ma bemutatva a gyerekeknek?
Az asztalukra tettük a mintákat, a fénymásolt mintákat, és onnan válogattak ki, mit szeretett volna. Hát a minták között persze vannak a nagyon régi minták, amik főleg az állati testrészeket ábrázolják, illetve emberi testrészek is, például vannak kezes minták közöttük, vagy az állati testrészes minták között ott vannak a kakastaréj, kecske, körme, bárány, lába, kígyó, vagy kakuknyelve, tehát ezek mind ilyen állati testrészes motivumok, és ezek általában ilyen gonosz elhárító, rossz elűző üzenetet hordoztak, és például a kezes minták azok óvó-védő üzenetet hordoztak, illetve azért írták őket, hogy a rossztól a gonosztól az a minta védjen. Azon kívül pedig a minták között vannak növényi ábrázolású minták, tehát például levelek, cserelapi, tölgyfalevél, vagy tulipános minták. Ezek a növényi részek, vagy kacskaringós indás minták, ezek újabb keletűek. Régebbiek még a szerszámábrázolások, például gerebjés van, vagy pásztorbotos, pásztorhorga, vagy ekevasas, ezek a régebbi minták között, vagy még nagyon ősi minták, a csillagos, napos, holdas minták. Ezek annyira régi és annyira általános minták, hogy a tojásíró vidékeken szerte mindenhol, ezek mindenhol megtalálhatóak. Például a csillagos az egy nagyon elterjedt minta, az mindenhol, ahol írnak tojást, a Kárpát-medencében ott mindenhol előfordul.
Konkrétan, ha ránézünk egy írott tojásra, akkor azt úgy eldönthetjük, hogy Erdély melyik szegletéből való az a minta?
Nagyon-nagyon jól látszanak például a gyimesi minták, illetve a gyimesek környéki minták nagyon hasonlóak, és ezekre az jellemző, hogy nem túl díszítettek, kevés vonalból állnak, de mindegyik mintának van neve, és akkor nyilván, hogy ezeket nagyon könnyen fel lehet ismerni. Egy másik nagyon jellegzetes tájegység, ahol kimondottan annyira jellegzetesek a minták, hogy rögtön, ha ránézünk, tudjuk, az a háromszéki. Tehát háromszéken nagyon jellemző a virágminta, a tulipános, és egészen másképp van elhelyezve a tojáson a minta, mint például a gyimesi tojások esetében, illetve a színvilág is teljesen más. Tehát gyimesben és gyimes környéki területeken csak pirosra festik, Moldvában is, a moldvai magyarok is csak pirosra festik a tojást, míg háromszéken nagyon jellemző a három szín, tehát megjelenik a tojáson a piros, a sárga és fekete az alapja.
És mennyire változtak, mennyire alakultak át, vagy mennyire tartják a hagyományt ezek a minták?
Régen nyilván, hogy személyre szólóan írták meg a tojásokat a lányok a legényeknek, és akkor az üzenetet, amit kimondottan annak a legénynek akartak üzenni, a tojásra ráírták. Manapság már nem azért írunk meg egy bizonyos mintát, mert üzenni akarunk vele, hanem azért, mert azt tetszik nekünk. És érdekes, hogy azért csak nyomon követhető magának a mintának, egy-egy mintának a változása, mert például mondtam, hogy a régebbi minták, az ősibb minták, például ez ilyen, hogy kakastaréj, kakastaréjos, de hogyha már másképp van az a kakastaréj elhelyezve egy tojáson, akkor az már nagyon könnyen átalakul hóvirággá. És mivel a virágos, a növényi motívumos tojás minták azok az újabbak, akkor feltételezhetjük, hogy így alakultak át a régebbi minták újabb mintákká. Vagy például nagyon-nagyon régi és nagyon sok jelentésű minta a tévedt utas, vagy vesztett utasnak, veszett utasnak is nevezik ezt a mintát. Nagyon-nagyon sok kacskaringóból áll, és az a jellegzetessége, hogy egy bizonyos pontból indul ki ez a kacskaringós vonal a tojáson, és ugyanabba a pontba tér vissza. És megfigyelhetjük, hogy például a cserelap is, a tölgyfaleveles minta, az nagyon hasonlít erre a kacskaringós tévedt utasra, úgyhogy ez is elképzelhető, hogy abból alakult, hatott át.
Milyen minták voltak ma a gyerekeknek megmutatva, illetve ezek a minták mit jelképeznek?
Tulajdonképpen gyimesi és moldvai mintái tojásokat írtunk, de hogy ugyanúgy hétfalusiak is vannak, hétfalusi csángóknak a tojásaikból is vannak minták, tehát hogy ezek egyetemes szimbólumok, ahol tojásírás volt, nagyjából hasonlóak voltak, tehát hogy pici különbséggel. Erdélyszerte ismertek voltak és használatosak voltak. Mindeniknek különböző jelentése volt, ugye tojásírásnak mondjuk, mert hogy ezek valamikor írásjelek voltak. Nem rajzoljuk a tojásokat, hanem írjuk, mert mindeniknek jelentése volt. Bizonyos célzattal adtak bizonyos mintájú tojást egy embernek.
Mennyire él ma még a tojásírás hagyománya?
Gyimesben és Moldvában szerintem elképzelhetetlen, hogy ne legyen írott tojás az asztalon. Most városokban, hát ugye azt látom, hogy virágkorát éri, tehát hogy az embereknek egyre nagyobb szüksége van az ilyen elmélyült, elcsendesedő tevékenységekre, és ez meg pont jó, megfelelő arra, hogy a nagyhajtásban egy kicsit leülünk, lenyugszunk, ezt nem lehet egy-két perc alatt megcsinálni. Ugye mindenkinek nincsen olyan kézügyessége, hogy ilyen mintájú tojásokat tudjon írni, de akinek nem állt rá a keze, az megkérte a tojásíró asszonyt, és akkor tojásért cserébe, vagy hát megkérte, és akkor így van egy-egy olyan tojásíró asszony, hogy több száz minta van a fejében, hát hogy ezek végtelenek, ezek a minták.
És hogyha valakinek nincs mondjuk ilyen felszerelése, akkor esetleg ma mivel helyettesítheti, vagy hogyan lehet szép tojást írni?
Ma már vásárolható. Hobbiboltokban árulják, vannak különböző webáruházak, ahol árulják, de ezek mindig otthon készültek. Ilyenkor megmetszük a fákat, tehát hogy van egy csomó lemetszett faág, abba szokták belehelyezni a kis csövecskét, hogyha kesicéről van szó. Régen a fogkrémnek a tubusából hajlították egy tűköré, az írókát, az íróka hegyét, tehát hogy ezek mind otthon előállítható dolgokról van szó, csak nem is gondolja az ember, hogy olyan egyszerű.
A résztvevő gyermekek bemutatták írott tojásaikat, A felnőttek a húsvét hagyományáról osztották meg gondolataikat.
Milyen mintát választottál a tojásodra?
A kégyót választottam, mert érdekesnek tűnik.
És te miért választottad ezt a mintát, amit most éppen írsz?
Könnyű és szép. Csak úgy magamtól festek. Legelőször ezt a formát akartam, de végül egy ilyen formát csináltam. És ide rajzolok még ilyeneket.
Ezek kis virágok?
Nem.
Csillagok? Vagy csak ahogy sikerül?
Igen.
És otthon szoktatok húsvétkor tojást festeni?
Szoktunk.
Elmondod, hogy mit van a tojásodon?
Itt most ezen éppen egy pillangó, egy rétem. Készítettem már katicát is, az a kedvencem.
Mit festettél a tojásodra?
Legtöbbször a mi kedvemre való, azt csinálom Pettinek. A legnagyobb bátyámnak neki egy Forma 1-est csináltam, mert eléggé Forma 1 fán. Akkor Máténak Atlaszt, ő a kisebbik bátyám, és akkor éppen magamnak nem sikerült a legjobban a patkó, de anyának is csináltam egy világosat. Én nem választottam semmilyen mintát, csak úgy csinálom.
És otthon szoktatok tojást festeni húsvét
előtt? Húsvétkor.
Festettél ma tojást?
Festettél.
És milyen mintákat választottál rá?
Hát pöttyöset, és egy a húzópálytíkot is.
Tanultál locsoló verset húsvétra?
Igen, csak azt már elfelejtettem.
Miért tartotta fontosnak eljönni erre a tojásírásra, illetve önök otthon hogyan készülnek a húsvétra?
Mi a tavaly is festettünk otthon, írtunk otthon tojást, de így autodidakta módon próbáltam ezt megtanulni, és úgy gondoltam, hogy ha eljövünk ide, akkor biztos, hogy szakavatottabb tudással rendelkezőktől tudunk tanulni, és fontosnak tartom, hogy ezeket a hagyományokat a gyerekeinknek is legalább megmutassuk, átadjuk, és tovább éltessük.
A tojásírás egy másik résztvevője, Erdélyi Tünde, korábban szerzett tapasztalatokkal érkezett vissza az eseményre. Ön miért tartotta fontosnak eljönni erre a tojásírásra, illetve ön személyesen hogyan tartja a tojásírás és a húsvét hagyományát?
Az idén nem nagy pénteken van a tojásírás, ennél fogva nekem is volt időm eljönni. Viszont volt már tapasztalatom 4 évvel ezelőtt tojásírást tanulni itt a Györkösmányi emlékházban, és meg szerettem volna ezt ismételni, és egy kicsit tökéletesíteni. Olyan reményekkel érkeztem, hogy 3 tojás is el fog készülni itt az adott idő alatt, de sajnos most is csak 2-t tudtam elkészíteni.
És hogyan választott mintát, tudatosan, vagy ismerte ezeket, vagy ahogyan sikerült?
Ismerősek a minták, mint olyan, de nekem gyermekkori emlékeim kötnek a gyimesi írott tojásokhoz. Tudnélik, gyimesi csángó írott tojást láttam én életemben először, mint írott tojást. Valakiktől kapták a szüleim, illetve hát kaptuk mi, és azóta valahogy úgy maradt meg bennem, hogy azok a legszebb minták. Persze ez szubjektív, de most is így nosztalgiából gyimesi mintát választottam.
Tojásírással készültek a húsvétra Györkösmányi Albert emlékházban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.